A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Az, ami érvényes mindenkire, mindenkorban és minden helyzetben. Ezzel a kérdéssel foglalkozik keddesti alkalmain Pál Feri atya mentálhigiénész szakértő. A Budapesti Kertészeti Egyetemen hallható előadásokhoz kapcsolódik a Teljességre hangolva műsora is. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntlek Pál Feri atya téged is.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
Az elmúlt műsorokban a szándékos vakságról beszélgettünk, arról, hogy mi az, ami meggátol bennünk, hogy érvényesen cselekedjünk. Ilyen az egyirányú figyelem, ami arra hajlamosít, hogy csak a számunkra pozitív megerősítést adó jelenségeket, véleményeket vegyük észre. Elkezdjük aztán szelektálni az információkat, ami érzelmileg megterhelő lenne számunkra, azokról egyszerűen nem veszünk tudomást. Egyoldalú gondolkodásunkat a családunk is megerősíti a családi eszmerendszeren belül, ami megmutatja számunkra, hogy mi az, ami értékes, és ezzel szemben mi az, ami elutasítandó. Utóbbival egyáltalán nem foglalkozunk, nem is lesznek még elemi készségeink ezzel kapcsolatban. Így jutottunk el az egyéntől a rendszerig, hiszen a család is egy rendszer, illetve a rendszerrel kapcsolatban a rendszer szintű problémákig. De a család helyett talán társadalmat is mondhatunk, hiszen ez is felállít egyfajta elvárást a tagjaival szemben, és aki nem követi ezeket az elvárásokat, azokat megbélyegzi, perifériára szorulnak. Lehet-e használni, kicserélni a családot a társadalom kifejezésre?
Hetek óta a szándékos vakság témáját gyúrjuk. Tulajdonképpen ez lehetővé teszi azt, talán most először, hogy egy olyan témát vettünk és veszünk elő, amiben az élő rendszerek működéséről van szó, de, és pontosan ez az, amire te utalsz, hogy az egyes ember is egy élő rendszer, a társkapcsolat is egy élő rendszer, a családi kapcsolatrendszer is egy élő rendszer, és aztán a csoportok, a közösségek, az intézmények, az egyházak, az állam, és az egész társadalom, és az emberiség is egy élő rendszer. Ezért tulajdonképpen egy olyan izgalmas témával foglalkozunk most, ami minden élő rendszerre érvényes sajátosságokat ír le, és ez éppenséggel az egyes embertől az egész emberiségig nagyon izgalmas következtetésekre ad nekünk okot. Így jutottunk el valóban oda, hogy ha a szándékos vakságról akarunk beszélni, hogy ott a rendszernek a nem megfelelő működése a szándékos vakság egyik oka. És ahogy te mondtad, hogy egyszer csak megbélyegeznek, vagy elítélnek, hogy történhet valami olyasmi, hogy ki akarnak majd rekeszteni, vagy a perifériára szorít engem az az élő rendszer, vagy akár az is lehetséges, hogy az egyes ember, a személy perifériára szorít egy értéket, vagy magában perifériára szorít egy családtagot, ahogyan őről a gondolkozik. Vagyis, hogy amikor a szándékos vakság helyzetei létrejönnek, akkor abban általában valamilyen rendszer szintű működési zavar is megfigyelhető, és így kezdtünk el beszélni arról, hogy ha a rendszer nem működik jól, akkor létre fognak jönni olyan helyzetek, amiben 10 emberből 9, vagy pedig mi magunk 10 helyzetből 9-szer nagy valószínűséggel el fogunk bukni.
A rendszert egyének építik fel, a rendszer egyénekből áll, de mégis hogy hatnak ezek egymásra? Én egyénként, személyként sokszor úgy érzem, hogy a rendszerre nincsen hatásom.
Igen, pont ez az egyik legproblémásabb tapasztalat, amiben természetesen nagyon sok hiedelem is van, sőt vakság is, hogy az egyes ember eljut oda, hogy amit ő tesz, az nem számít, hogy amit ő tehet, az nem számít, hogy a rendszer nagy, és mi kicsik vagyunk, és ezért teljesen fölösleges is bármiben is erőlködni. És kétség kívül ezért az egyes ember nagyon gyakran egy tanult tehetetlenséggel reagál olyan helyzetekre is, amiben egyébként volna szabadságunk valamit csinálni, vagy valamit másképpen csinálni. Az egy másik kérdés, hogy természetesen ezekben a helyzetekben nem egyszer konfliktust fog jelenteni az, hogyha mi másképpen reagálunk. Ugye itt egymás után hozhatnánk azokat az alapkutatási példákat, ahol kiderül az, mondjuk, ismerjük talán mindannyian ezt, Milgramnek a kísérletét, hogy helytelen választ ad a kísérletben szereplő személy, és ezért egy másik valaki pedig elkezd egyre növekvő áramütést adni neki a helytelen válaszra. Mindezt azért teszi meg, mert egyébként nem tenné meg, mert ott áll a kísérlet vezetője, mondjuk egy fehér köpenyben, egy kitűzővel, hogy ő az egyetemnek valamilyen professzora, és azt mondja, hogy nyugodtan adja csak az áramütést, ezt kérem egy tudományos kísérlet. És ebben a pillanatban létrejön a rendszer szintű hiba, vagyis, hogy valaki egy olyan tekintéllyel lép föl egy másik emberrel szemben, amely tekintély 10 emberből 9-re nagy gyakorisággal. Különböző szórása van a kutatásoknak, de 10 emberből 6-nál jobb arány sosem jött ki.
De ez egy kísérlet, ami nem feltétlenül tükrözi a mindennapi megszokott élethelyzeteket.
Megyek most még beljebb, hogy ne csak történelmi vagy kutatási eredményeket hozzak. Például, amikor megszületik az első kisbaba, akkor 10 párból a mi kultúránkban 9-nél vagy 8-nál a házastársi elégedettség meredeken zuhan lefelé. Miközben az, hogy egy pici baba született, ezt éppen mi akartuk. Igen ám, de a kicsi baba születésével megváltozik az élőrendszer működése. Ennek következtében az édesanya nagyon nagy figyelemmel lesz a csecsemője iránt, amit a csecsemője meg is érdemel, és szüksége is van rá. Igen ám, de így a társkapcsolat elkezd hiányokat szenvedni, bizonyos szempontból érthető és logikus módon elkezdik a tartalékokat fölélni, és mind a ketten kölcsönösen úgy érik meg, mint hatásuktól nem kapnának eleget, és ebben van realitás. Igen ám, de a helyzetet félreértelmezzük. Nem úgy értelmezzük a helyzetet, hogy ez most egy normális élet szakasz, eddig és eddig fog tartani, és ténylegesen most a tartalékainkból is élünk, és ezért inkább összezárunk, és egymás felé még nagyobb lojalitással vagyunk, vagy együttérzéssel, vagy megértéssel, hiszen mind a kettőnknek nehéz, hanem elkezdjük egymást hibáztatni. És pontosan itt is látjuk ezt az arányt, hogy 10 párból 9, legjobb esetben 8, egy rendszer szintű változásnál elkezd téves következtetésekre jutni, és elkezdik egymást marni és bántani, aminek a következménye pedig nagyon fájdalmas.
A szándékos vakság kapcsán beszélgetünk arról, hogy egy rosszul működő rendszerben létrejönnek helyzetek, amelyben az egyén rosszul cselekszik, a cselekvés következtében elbukik. Adódik akkor a kérdés, hogy rendben, de hogy tudunk akkor látni, hallani ezt a szándékos vakságot feloldani a rendszer, a hármas rendszer különböző szintjein. Mit tehet az egyén, hogy ezt a szándékos vakságot elkezdje ledolgozni, feldolgozni, megszüntetni?
Nagyon fontos az, hogy amikor így írjuk le a helyzetet és a jelenségeket, hogy létezik a rendszer, amelyik nem működik hatékonyan, vagy valamilyen rendszer szintű problémával működik, ebből létre fognak jönni olyan helyzetek, amelyekben az egyes ember nagy valószínűséggel elbukik. Tehát ezzel tudjuk leírni, hogy tulajdonképpen mi is a jelenség, mi is történik. És nem az a megoldás, hogy egyirányú figyelemmel azt mondjuk, hogy az egyes ember a felelős azért, hogy minden helyzetben hősiesen álljon ki, és a másik két területről pedig egyáltalán nem ejtünk szót. Az is vakság lenne, ha azt mondanánk, hogy minden helyzetet föl kell ismerni, nem szabad, hogy ezek a helyzetek létrejöjjenek, vagy. És az is is vakság volna, ha kizárólag a rendszer fejlesztésének állnánk neki, úgy téve, mintha az egyes embernek tulajdonképpen nem volna szabadsága és felelőssége. Tehát mind a három területen szükséges, hogy fejlesszük magunkat, és akkor az egyes embernek a felelőssége, például nem véletlen, hogy Zimbardo újból és újból hangsúlyozza ezt, hogy a hős nem egy rendkívüli ember, hanem egy átlagember, aki rendkívülit tesz. És ezzel tulajdonképpen elevenen tartja azt, ami a mi kultúránkban egyébként tulajdonképpen egy kifejezetten közkedvelt érték, akár így is, mint civil kurázsi, akár úgy is, mint hogy az egyes személy, aki megvalósítja magát, akár úgy, hogy az egyes ember, aki hőssé lehet, hogy az egyes embernek igenis van olyan nem csak felelőssége, mert ha van felelőssége, akkor van szabadsága, különben nincs felelősség. Van szabadsága, van autonómiája, van lehetősége, van cselekvési tere, hogy olyasmit tudjon tenni, akár egy szál magában is, ami azután megváltoztatja azt a helyzetet. Például 10 emberből egyetlen egy fölállott ebben a kísérletben, ahol az áramütést adják, és tudjuk, hogy így van. És az az egy azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó ezt tovább folytatni. Ezzel persze egy konfliktust vállal egy tekintély személlyel, de mégiscsak elevenen tartja bennünk azt a tudást, hogy ez lehetséges, hogy föl lehet állni, hogy lehet tiltakozni, hogy lehet magunkat megvédeni, hogy ki állhatunk valakiért vagy valamiért, hogy ez lehetséges. Ezért az egyes embernek a felelőssége és szabadsága az kikerülhetetlen akkor, amikor azt nézzük, hogy szeretnénk egyre inkább felszámolni a szándékos vakságot, miközben tudjuk, hogy amikor az egyes ember a szabadságával és felelősségével él, az lehet, hogy konfliktusokat fog teremteni.
Ez az egyén szintje, a rendszer szintjén mit tehetünk mi, meg talán maga a rendszer is, hogy ne álljanak fel ezek a bizonyos helyzetek.
Ha megengeded, mennék sorrendbe, hogy a helyzetről beszélnék most, akkor picit lehet az nekem könnyebb, vagy te azt akartad...
Nekem eszembe jutott az is, hogy tulajdonképpen a helyzet az, ami összeköti a rendszert és az egyént. És hogy talán mind a két oldalról érdemes megközelíteni, tenni valamit azért, hogy ezek a különböző helyzetek ne álljanak fel. Lehet egy ilyen logikát is, de akkor
vegyük
a helyzetet sorra. Építkezünk felfelé.
Kétség kívül, ha a helyzetekről beszélünk, akkor a rendszer szintű problémák miatt rendre és természetes módon létrejönnek azok a helyzetek, amelyekben vagy abba az irányba nézünk, hogy itt most valami hősiességre lesz szükségünk, vagy pedig abba az irányba nézünk, hogy hosszabb távon, ha a folyamatokat is látjuk, a rendszer szintű működésnek az ismérveit és jellegzetességeit látjuk, hogy hogyan tudjuk a rendszert úgy fejleszteni, hogy lehetőség szerint ezek a helyzetek ne jöjjenek létre. Tehát tulajdonképpen a helyzetekre vonatkozóan több megfontolásunk is van. Az egyik tulajdonképpen ezzel kezdődik, hogy egyáltalán fölismerjem, hogy milyen helyzetbe kerültem. Hogy nevén tudjam nevezni azt, hogy ez most az a helyzet, ami pici baba megszületett, ez az a helyzet, amiről előre is pontosan tudhatom, hogy legalább minimum egy évig fog tartani az a nagyon fokozott erőfeszítés, amit a feleségem tesz majd a pici baba irányába. Ez az a helyzet, amikor legalább egy évig tudnom kell, hogy a feleségemtől nem fogok annyi törődést és gondoskodást kapni, annyi szeretetet és figyelmességet, amennyit egyébként ő is szívesen adna, vagy amennyire nekem szükségem lenne, ez az a helyzet, amiben férként és férfiként komoly hiányérzeteim támadnak majd,
Ez az a helyzet, ahol éppenséggel meg fognak szaporodni nagy valószínűséggel a negatív érzéseim és gondolataim. Ez az a helyzet, amiben föl fogom élni a tartalékaimat. Most ezt nem is akarom tovább mondani. De hát minél inkább látom, hogy ez az a helyzet, ez meddig fog tartani, hogy mit akarok majd csinálni benne, hogy ez az a helyzet, amiben például az jelenti a megoldást a szakirodalom szerint, hogy nem csak a férfiként és férként való veszteségeimnél időzök, és mindig a fájdalmat és a hiányt tudatosítom magamban, amit nem kapok most a feleségemtől, vagy éppen kapok, és hát meg nem esik jól, hanem, hogy elkezdem fölfedezni az apa szerepet. Ez az a helyzet, amiben az egyik kulcsa, kapaszkodója annak, hogy az elégedettséget fönn tudjuk tartani, hogy fölfedezem az apa szerepet, fölfedezem a gyerekemet, mint nyereséget, fölfedezem az apaságomat, mint nyereséget, és fölfedezem a feleségemet, mint szülőtársat, az háromféle nyereség, és egyszer csak azt a helyzetet már elkezdem másképpen is látni, mint egy lehetőséget fölismerni, nem tagadva a hiányaimat és a veszteségeimet. Tehát ez egyáltalán ez az első pont, hogy fölismerjem, hogy miben vagyok. Hogy ez az a helyzet, amiben, ha nem vagyok elég tudatos, nem vagyok elég világos fejű, most ez alatt azt értem, nem látok világosan, nem hallok tisztán, nem tapasztalok, érzek a realitásnak megfelelően, akkor fél év alatt, egy év alatt, másfél év alatt tönkre fognak menni a dolgaim, és ezt nem akarom.
A helyzet felmérése tehát akkor az első lépés, és gondolom utána következik a cselekvés.
Pontosan így van, aztán most már szép lassan összemostam ezeket a lépéseket. Így van, hogy akkor elkezdek úgy cselekedni abban a helyzetben, egyrészt magam felé, hogy nekem akkor mind kell változtatni, én nekem mire kell akkor figyelni, mi az, ahol érdemes az erőfeszítésemet tenni, akkor is, ha nem kapok elég visszajelzést, hogy az nem a semmibe megy, hogy az nem fölösleges és nem értelmetlen. Tehát például a feleségem felé újból és újból és újból kifejezni, hogy szeretem, hogy szép vagy, hogy gyönyörűnek látlak, hogy te vagy az én csillagom, hogy ezt újból és újból és újból megtenni, miközben lehet, hogy ezekre a gesztusaimra nem fogok tudni kapni annyi visszajelzést, mint amennyit egyébként szeretnék, vagy ami akár jogos is lenne, és mégis nem leállni vele, mert tulajdonképpen ezzel elkezdem fejleszteni azt a világot, amiben a feleségem szívesen és jóízűen kezd visszatérni az anya szerepnek a súlypontiságából a nő és a feleség szerepéhez. De milyen nagy dolog, hogy én nem úgy segítem ennek a helyzetnek a jó működését, hogy bántom a feleségem, hogy ne sose veszel föl egy klassz ruhát, hogy mindig csak ebbe a kinyúlt, meg nem tudom milyen bő cuccokba látlak, hát annyira jó lesne téged nőnek is látni, és hát különben is hol van a szexuális harmónia, mert így is kifejezhetem a helyzettel kapcsolatos problémáimat, de úgy is kifejezhetem, hogy miután én szeretnélek téged látni egy szép nőnek, te már is dicsérlek, ez egész más. Tehát egyrészt, ha fölismerem, hogy mi ez a helyzet, amiben vagyok, elkezdem magamat fejleszteni, de a másik irány, elkezdem a rendszert fejleszteni. Hogy akkor hogyan alakítsuk ki úgy a rendszernek a működését, hogy az hosszú távon segítsen bennünket abban, hogy lehetőség szerint a legkevésebb alkalommal jöjjenek létre azok a helyzetek, amiben majd kedvem lesz téged szídni. Amiben az elégedetlenség majd eluralkodik rajtam.
Jó esetben ez a fajta viselkedésmód, hogy a rendszer felé is elkezdek pozitívan működni, azt hozza magával, hogy a rendszer is megváltozik, ehhez partnerek, társak kellenek, akár a feleség személyében, akár pedig, hogyha a társadalomról, egy intézményről beszélünk, a többi résztvevője ennek a rendszernek.
Igen, itt például, hogy ha megengeded, hogy folytassam akkor ezt a képet, mert most már úgyis egy picit bele dolgoztuk magunkat. Például ismerek olyanokat, és erre kutatási eredményeink is vannak, hogy azoknál a pároknál, ahol lehet, hogy a pici baba egyébként nagyon nagy megterhelést jelent, nyilván az egész családnak, de főleg az édesanyának, ahol a nők újból és újból a férjeiknek, akikkel egyébként kevesebb szexuális együttlétük van, mint amit akár mind a ketten szeretnének, de biztos, hogy kevesebb van, mint amennyit a férj szeretne, de közben a feleség újból és újból a társának, a férfi létére, a férfiasságára újból és újból pozitív visszajelzéseket ad, ott létrejön egy jól működő rendszer. És ez egy óriási nagy jelentőségű dolog. Nem az derült ki, hogy egy mondjuk így hétszámra, hónapszámra, 2-3 óránál egybe többet nem alvó édesanya próbáljon meg erőnek erejével, még akkor, amikor adott esetben fizikai fájdalmai is vannak, megpróbálni megfelelni a férj szexuális igényeinek, nyilván persze ez egy kölcsönösségben, harmóniában, hanem arról, hogy már az megváltoztatja a rendszert, hogyha a feleség azzal, hogy a férfinek a férfi voltát észreveszi, és azt megbecsüli, és azt értéknek látja, nem pedig valami zavaró körülménynek, ami rá nem tudom, hogy milyen terheket ró, vagy milyen olyan elvárást, aminek ő nem tud, vagy nem akar éppen megfelelni, hogy már ettől a rendszer elkezd másképpen működni. Mert a férfi egyszer csak biztonságban érezheti magát, és tudhatja, hogy ez a téma ott van köztük, hogy ők közben férfiak és nők, és hogy mind a ketten tulajdonképpen törekednek arra, hogy férfiként és nőként is egy jó egyensúlyt tudjanak létrehozni. Tehát ebben az a jó, hogy végül is néha egészen kicsi változtatás is elég a rendszer szempontjából, hogy a rendszer elkezdjen jól működni. Mint ahogy erről beszéltünk eddig, néha egy egészen kis rossz változtatás is elég, hogy a rendszer rosszul működjön.
Ehhez talán az is szükséges, hogy ellen tudjunk állni a külvilágnak olyan szempontból, hogy a rendszeren kívülről, vagy akár a rendszeren belülről érkező hiedelmeket föl tudjuk oldani, ne higgyünk ezeknek a hiedelmeknek.
Hát ez itt egy óriási nagy téma. Most rögtön hadd mondjak valamit el, ami szerintem ma az egyik legsürgetőbb témánk és legdrámai hiedelmünk. Ez, hogy most már úgy fog fölnéni a következő nemzedék, úgy mondja a szakirodalom, hogy az alfa nemzedék, hogy születésétől kezdve okos eszközök veszik majd őket körbe. És tudjuk a kutatásokból, azért kiálltok egyet a szándékos vaksággal, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy kialakulatlan 1 éves, 2 éves, 4 éves, 6 éves gyermek, minél kisebb, annál kialakulatlanabb, egyszerűen nincs fölkészülve az okos eszközök használatára. Akkor sem, ha szülőként úgy látom, hogy a 2 éves gyerekemnek, ha odaadok egy okos eszközt, vagy az okos telefonomat, a 2-3 éves gyerekem órákon keresztül nyugiban, jól el van ezzel az okos eszközzel, és ténylegesen hatékonyan képes 2-3 éves gyerek az okos telefonomat használni, és erre az a hiedelmem, hogy jaj, de jó, hát nem kell nevelni, nem kell egy csomó energiát befektetni, mi felnőttek milyen jól tudunk egymással beszélgetni, és a gyerek milyen jól el van, és milyen jó a gyerek, és mennyire nincs is problémánk, és tulajdonképpen ezek az okos eszközök mennyire hatékonyan segítik a szülőt a gyereknevelésben, ráadásul még az életre is fölkészül, és hogy ez mekkora versenyelőnyt jelent majd, hogy ő már kicsi korától kezdve úgy nő föl. És ezek a kijelentések, amelyeket most tettem, egytől egyik tévesek. Mindegyik hiedelem. Mert ezek az okos eszközök, amennyiben a gyerekeink 1-2-3-4-5 éves korban túl sokat kapnak belőlük, és mondhatjuk azt, hogy 3 éves korig egyáltalán nincsen rájuk szükségük. Ez azt fogja jelenteni, hogy verseny hátrányba kerülnek, az idegrendszerük, az agyműködésük, a személyiségük torzul, függővé válnak, mindaz, amit előnynek látunk, az tulajdonképpen kárukra van, és nem tudom ezt kedvesebben mondani, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben zombivá fognak válni a saját gyerekeink. És ezt mi tesszük abban a hiedelemben és téveszmében, és még boldogok is vagyunk, hogyha a szándékos vakság két ismérve, egy hiedelem, amihez pozitív érzelmek kapcsolódnak, hogy pontosan ugyanez történik, hogy mi magunk tesszük zombivá a saját gyerekeinket. És ez megrendítő, hogy ez így van és így lesz, és közben pedig a kutatási eredmények rendelkezésre állnak. És ez is a szándékos vakság egyik ismérve, hogy tudjuk mindazt, ami kellene ahhoz, hogy másképpen csináljuk.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor szakértője
Pál Feri
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.